Évam,
így,
sattvá,
miután
megálkoztam,
gata,
távozott,
agasztya,
agasztya muni,
bhagaván,
olyan hatalmas,
nripa,
ó király,
szaluga,
társaiban,
indragyumna,
Indragyumna király,
Api,
szintén,
Rajasi,
noha egy Rajasi volt,
Distam,
múltban elkövetett tettek miatt,
Tat,
azaz átok,
Upadárayan,
tekintve, Ápanna, kapott, Kanjari, egy elefánti, Jónim, a fajok, Átmaszkriti, emlékezés saját tudomásra, Vinásimim,
amely
elpusztítja,
Harim,
az Istenség legfelsőbb személyisége,
Arcsonalubábéna,
az imádat miatt, Hiat,
azt,
Gajatvé,
egy
elefánt testben,
Api,
habár,
Anuszmriti,
lehetőség arra, hogy emlékezzen odaadó
szolgálatára, amit
a múltban végzett. Köszönöm szépen. Istennek egy álmos ülepülpát fordítása. Sukadéva Goszvámi folytatta. Kedves király, miután Agasztya Muni megálkozta Indragyumna királyt, tanítványaival együtt távozott. A király azonban bakta volt, s így örömmel elfogadta Agasztya Muni átkát, mert ez volt az Istenség legfelsőbb személyisége vágya. Ezért aztán, bár következő életében elefántestbe került, odaadó szolgálatának köszönhetően emlékezett arra, hogyan kell imádni az Urat, és hogyan kell imákat mondani hozzá. Kérlek, ismételjétek. Sukadéva Goszvámi folytatta. Kedves király! Miután Agasztya Muni megálkozta Indragyumna királyt, tanítványaival együtt távozott. A király azonban bakta volt, s így örömmel elfogadta Agasztya Muni átkát, mert ez volt az Istenség legfelsőbb személyisége vágya. Ezért aztán bár következő életében elefántestbe került, odaadó szolgálatának köszönhetően emlékezett arra, hogyan kell imádni az Urat, és hogyan kell imákat mondani hozzá. Köszönöm szépen. Magyarázat. Ilyen kivételes helyzetben van az Istenség legfelsőbb személyisége baktája. Noha a királyt átosújtotta, örömmel fogadta ezt az átkot, mert egy bakta mindig tudja, hogy semmi sem történhet, ami nem a legfelsőbb úr vágya. A király nem követett el hibát, Agasztya Muni mégis megálkozta őt, és amikor ez történt, a király azt gondolta, hogy ez múltbéli bűneinek köszönhető. Tattén kampám szuszomik samána. Bhagavatam 10.14.8. Ez egy követendő példa arra, hogyan gondolkodik egy bakta. Egy bakta az életében minden nehézséget az Istenség legfelsőbb személyisége áldásának tekint. Ezért ahelyett, hogy ezek a megpróbáltatások megzavarnák, tovább végzi odaadó szolgálatát, Krisna pedig gondoskodik róla, és lehetővé teszi számára, hogy a lelki világba kerüljön, hogy visszatérjen Istenhez. Ha egy baktának szenvednie kell múltbéli bűneinek visszahatásaitól, a legfelsőbb úr úgy rendezi, hogy a visszahatásokat csak jelképesen kapja meg, és így hamarosan megszabadul az anyagi szennyeződés minden visszahatásától. Állhatatosan kell tehát végeznünk az odaadó szolgálatot, és akkor az Úr hamarosan maga gondoskodik majd arról, hogy a lelki világba kerüljünk. Nem szabad, hogy a baktán megzavarják a szerencsétlen körülményt. Továbbra is folytatni a kell rendszeres feladatait, és minden tekintetben az Úrra kell bíznia magát. Ebben a versben nagyon fontos az Upadárayan tekintett a szó. Ez a szó arra utal, hogy a bakta tudja, hányadán állnak a dolgok, és megérti, hogy mi történik az anyagi feltételekhez kötött életben. És Prabhupád aki. Sukadeva Goszvámi folytatta. Kedves királyom, miután Agasztya Muni megáldozta Indrajumna királyt, tanítványával együtt távozott. A király azonban bhakta volt, és így örömmel elfogadta Agasztya Muni átkát, mert ez volt az istenség személyisége vágya. Ezért aztán bár a következő életében elefántesbe került, odaadó szolgálatának köszönhetően emlékezett arra, hogyan kell imádni az Urat, és hogyan kell imákat mondani hozzá. Amikor elkezdjük gyakorolni a Krisna tudatot, akkor ugye azt mondják, hogy vissza fogunk menni Krisnához, vissza fogunk menni a lelki világba. És azt is mondják, hogy Krisnára jobban vágyunk, mint ahogy mi vágyunk rá. De szoktuk hallani, hogy ha egy lépést teszünk Krisna felé, akkor Krisna tized vagy százat lép felé. Vagy akkor Krisnában a vágy, hogy mi visszatérjünk hozzá és felvegyük vele újra a kapcsolatunkat, az erősebb, mint bennünk. Szóval Krisna nagyon akarja, hogy tiszta baktákká válunk, és lehet, hogy amikor az ember elkezdi gyakorolni az odaadó szolgálatot, ugye a lelki életet, akkor ebből fakadóan, hogy ezt akkor így hallja, akkor gondolja, hogy ez majd azt fogja jelenteni, hogy amikor én elkezdem gyakorolni a Krisna tudatot, akkor Krisna csak így megkönnyít mindent, hogy akkor így minden könnyű lesz, és minden így akadálymentesítve lesz, és ugye akkor nem tudom, fölesózva a jeges út, és akkor nem fog rajta elcsúszni, és akkor ezt fogja jelenteni, hogy akkor meg Krisna így fog nekem segíteni az odaadó szolgálatomban, mert hogy ő igazából jobban akarja, mint mi. És amikor úgy nekivágunk a lelkélet gyakorlásának, ugye akkor lehet, hogy már előző életünkben gyakoroltunk valami lelkéletet, de ebben az életünkben mondjuk még addig nem, és lehet, hogy még egyáltalán nem gyakoroltunk semmit, és amikor úgy nekifogunk ennek az egész lelkélet dolognak, akkor van egy elképzelésünk majd arról, hogy ez milyen lesz. Biztos tudtok ti is visszaemlékezni erre, hogy amikor úgy elkezditek a Krisna tudatot, ha eleget hallottatok róla, hogy elég agyát a szukrit így gyűlt össze a szívetekben, elég lelki ambor tett, hogy akkor úgy, hogy igazából úgy elkezditek csapázni, kipróbáljátok, hogy milyen a gyakorlatban a Krisna tudat, akkor biztos volt bennetek is egy kép, hogy majd milyen lesz. De ez a kép, amit legelején így kitalálunk majd, hogy milyen lesz a Krisna tudat, az még leginkább egyfajta anyagi látásmódból fakadó vízió. Tehát van egy, addig volt egy valamennyire anyagi életünk, és akkor elképzeljük, hogy majd a lelki milyen lesz. És akkor lehet, hogy valaki gondolja, hogy hát igen, hogyha én elkezdem gyakorolni majd a lelki életet, és lesz ez a kapcsolatom Istennel, akkor az azt fogja jelenteni, hogy lesz szép házam, lesz szép feleségem, szép gyerek, és akkor így jó lesz minden, és akkor ugye csak éjszaka fog esni az eső, nappal nem, és akkor csak ilyen kellemes lesz a körülmény, mindenki szépen fog hozzám szólni, hogy így minden jó lesz. És egy szempontból igen, szóval van, amikor van ez, de nem mindig. Krisna tudja azt, hogy valójában mire van szükségünk ahhoz, hogy tudjunk fejlődni, és hogy vissza tudjunk menni hozzá. És ez nem mindig a rögtelen utat jelenti, vagy a kavicstól mentes útnak a járását jelenti. Ugye, ha megnézzük ezt az Indrajumna királyt, aki ugye Gajendra volt előző életében, hát ő egy szent király volt, egy bhakta volt. Az egész földnek volt az uralkodója. Ugye egy ponton, amikor úgy megértette, hogy eljött az idő, akkor pár napra azt eltűnt, lemondott életrendbe lépett, elment az erdőbe, elkezdett meditálni. Hát úgy volt egy terve, kitalálta, hogy akkor ő majd most visszamegy Istenhez. És ez nem egy könnyű dolog, hogy szóval királyként így elengedni minden ragaszkodást. Egy jó bakta volt, képes volt rá. Elment az erdőbe, aki elkezdte a meditációt, és elkezdett extázist tapasztalni. Ez egy jó dolog. És ekkor jött a bölcs, ekkor jött Agasztya Muni, és ugye nem fogadta megfelelően, és akkor megáthozta őt. Szóval a királynak volt egy terve, hogy akkor oké, itt hagyom az egészet, elmegyek az erdőbe, lemondok mindenről, meditálni fogok, extázis lesz, megyek vissza Krisnához, pont. Vége a történetnek. De Krisna másokat. Ugye amikor már meditált, és már minden, már lement az élet, már uralkodott, már minden volt, már nem lehet könnyű uralkodni egy egész földön, szóval ez nem egy könnyű élet. De akkor ő mindent végigcsinált, mindent úgymond letudott, már ott van, már csak így ül, és ágyékkötő, és meditáció, és extázis, és akkor jön Agasztya, és akkor magát hozott királyt. És akkor így megfordul az egész. Szóval neki volt egy terve, hogy majd akkor ő hogy megy vissza Krisnához, de abból a tervből úgy nem pont az lett, amit ő akart, de ugyanakkor eredmény szempontjából meg az lett, mert végső soron Krisnát akart elérni, és a következő születésében, annak ellenére, hogy megáltozták, akkor ugye elefántként abban az áldásban részesült, hogy személyesen találkozhatott az Istenség legfelsőbb személyiségével, és elérte a felszabadulást. Ugye ez Krisnának egy ilyen, Krisnának a kettelése, amikor így vannak bakták, és így mondjuk itt volt ugye Indragyumna, akkor itt a versben is van, hogy a királyzóban bakta volt. És akkor Krisna így a baktáit így bevonja a keftelésünkbe, és Krisna nagyon szereti az izgalmat, meg nagyon szereti a kalandot. Isten nem egy unalmas személy, nem egy ilyen otthon elücsörgök életem végéig, és akkor ugye Bhakti Vidya Purnamadásnak van ez a couch potato kifejezése. Ez a kanadé krumpli, hogy csak így gyűl, és akkor csak így eltelik az élet, és nem történt semmi. Ugye Isten, Krisna nagyon szereti a kalandot, nagyon szereti az izgalmakat, és akkor ebbe úgy bevonja azokat is, akit szeret. És ugye, hogyha megnézzük Srila Prabhupádot, pont most olvassuk a Lila Amritát, és Prabhupádnak is látjuk, hogy volt egy terve. Ugye Prabhupád megkapta nagyon fiatalon a lelki tanítómesterétől azt az utasítást, hogy menjen olyan helyre, ahol angolul tud prédikálni, és terjeszte el a Krisna tudta az egész világon. Ugye ez volt az első dolog, amit Bhaktisiddhanta Maharaj mondott neki, amikor beléptek hozzá barátjában. És akkor ezt ugye többször megismételte neki, és Prabhupád már ott eldöntötte, hogy ezt a missziót akkor véghez fogja vinni, hogy ő igazából szeretne Angolországban prédikálni Chaitanya Mahaprabhu dicsőségére, szeretné elterjeszteni ezt a mozgalmat. Ugye Prabhupád akkor már házas volt, és gondolkozott, hogy ezt hogy fogja megvalósítani. És volt egy terve. Először az volt a terve, hogy ugye dolgozik Mr. Bose-nál, és akkor saját vállalkozásba kezd, és abból a pénzből, amit a bizniszből szerez, abból majd támogatja a missziót. És akkor abból majd úgy minden meg fog történni. És amikor Prabhupád eljutott odáig, hogy felnőttek a gyerekek, kirepültek otthonról, egy szempontból úgy szabaddá vált az út, akkor tönkre ment a biznisz, elveszített mindenit. És Prabhupád mondja ezt, hogy egy ponton gondolta, hogy lehet, hogy valamit rosszul csinált, Krisna megharagudott rá, Krisna egy dühös, és akkor így elvette tőle a lehetőséget, hogy elterjessze a Krisna tudat mozgalmát. Aztán Prabhupád mondta, hogy végül rájött arra, hogy Krisnának van egy más terve, szóval akkor neki mindig ott van a vágy a szívében, hogy elterjeszi a Krisna tudatot, angol nyelvszületen, de egy Krisna valahogy máshogy akarja ezt, mint ahogy ő kitalálta. És Prabhupád emlékezett arra, amit Krisna mond, hogy ezt jávam munklinámi, ha is sétattalam sanai. Ugye van ez a nagyon szép vers, a Bhagavatam 10. énekében. Ugye Krisna mondja, hogy ha különlegesen kedvelek valakit, fogadatosan elveszem tőle a vagyonát. Így az ilyen szegénységes újtott embert elhagyják a rokonai és a barátai. Így módon egyik után a másik szerencsétlenségtől szenved. Ez nem az a tipikus prédikálós vers, amivel a kezdjük így a prédikálást, hogy akkor legyél bakta, és akkor Krisna megígéri neked, hogy. Igen, nem szoktuk kezdeni a prédikálást. De ez mindig így van. És Srila Prabhupada mondja, hogy ő rájött arra, hogy Krishna szeretné, hogy akkor máshogy kezdje el a mozgalmat. És akkor ugye volt a másik terve Prabhupádnak, hogy akkor megalapítja a bhakták ligáját. Akkor elindult egy másik irányba, jó, akkor alapítunk egy Gaudiya Mathhoz hasonló intézményt, okay, ami külföldön fog terjeszkedni, és akkor Jhansiban volt ugye a bhaktáknak a ligája. Igen, nem, de az épület, ahol voltak, ugye a polgármester felesége kinézte magának, hogy a nő egyetnek milyen jó lesz ez a hely, és elvették Prabhupádtól. És akkor megint dugálkozott a terve. Akkor Prabhupád rájött, hogy jó, akkor Krishna még mindig akkor máshogy szeretné. De utána, ha megnézzük, hogy Prabhupád mit ért el 11 év alatt, akkor látjuk, hogy egy hihetetlen felhatalmazást kapott, és hihetetlen elrendezéseknek volt a részese. És ez egy példa számunkra arra, hogy Krishna hogyan működik, hogy mi az ő módszertana. Ugye, hogy akkor lehet, hogy vannak terveink, lehet, hogy vannak vágyaink, lehet, hogy van elképzelésünk, de Krishna lehet, hogy máshogy szeretné. És lehet, hogy amit mi kitaláltunk, az nem rossz, de lehet, hogy Krishnának az nem elég kalandos, vagy nem elég izgalmas. És én szeretné egy kicsit így ízesíteni a történeteket. De ezek, amikor így Krishna csinálja velük ezeket, vagy amikor ezek történnek, akkor nekünk tudnunk kell, hogy ezek képzések arra, hogy valamilyen módon be tudjunk lépni az örökkeztetésekbe. Hogyha megnézzük a tizedik éneket, hogy hol olvasunk a Bhagavatamban, vagy akár olvasunk a Krishna könyvet, vagy Navabraja Mahimát, ott olvasunk Krishnának a kefteléséről a legbensőségesebb társaival, ott van a Srimati Rádarani, ott van a Dehén Pásztor fiúk, és látjuk azt, hogy még számukra se könnyű Krishnát szolgálni. Szóval ott van Srimati Rádarani, mennyi nehézségeinkkel keresztül menni ahhoz, hogy találkozom Krishnával. Hogy ott van Krishna. Szóval ő akkor úgy irányítja jogamáját, hogy jogamáján Krishna útjával folyamatosan akadályokat tesz, és gátolja őt abban, hogy találkozom Srimati Rádaránival. Aztán nyilván mindig sikerül találkozunk, de Krishna saját maga számára is megjelzíti azt, hogy találkozzon a kedvesével. Hogyha Tehén Pásztor fiúkat nézzük, aki mondjuk Krishnának ugye a belsőséges baráti körébe tartoznak, akkor őket először lenyeli a gászúra, mielőtt Krishna ugye megmenti őket. Vagy mielőtt Krishna ugye előzi Kaliát a Yamunából, akkor a Tehén Pásztor fiúk holtan esnek össze a méregtől, amit kapnak ugye Kaliától. Vagy Yamunára elrabolja őket, mielőtt Krishna megöli Yamunát, vagy Vrindában elinti az Árvíz, mielőtt Indra megtanulná az alázatát. Szóval, hogy hát vannak kalandok. És ez Vrindában lakminak hangulata, hogy amikor jönnek ezek a nehézségek, akkor nem esnek úgy kétségbe, hanem csak elfogadják, hogy hát igen, ez Krishnának a terve, és Krishna biztos tudja, hogy mit akar. És tudják azt, hogy Krishna úgyis győzni fog. Ugye, amikor van Krishna, akkor tudjuk, hogy mindig győzni fog. Csak nem tudjuk, hogy hogyan. Ugye, amikor gyerek voltam, akkor néztem sorozatokat a tévében, annyiféle sorozat volt, MacGyver, meg van D.I. Akár lehetne mondani a Superman-t, vagy Batman-t, vagy bármilyen sorozatot.
Magnum.
Amikor volt egy hős, és a sorozatban mindig tudjuk, hogy a hős az győzni fog, mert nem lehet, hogy a hős nem fog győzni, mert talán akkor még elmenne a sorozatnak. Szóval a hős az mindig győz, csak nem tudjuk, hogy hogyan. És ez benne az izgalom. És Krishna akkor szereti ezt, szóval a hős az sokszor bajba kerül. Nem is beszélve a hősnek a barátairól, ők is sokszor bajba kerülnek. De a végén akkor ott lesz a győzelem. És ugye hát miért? Azért, mert Krishna szeretni. Krishnának ez az extázisát szolgálja. Ugye a Brihat Bhagavatam Ritában olvashatunk arról, hogy milyen extatikus érzések merülnek fel, amikor Krishnától való elkülönülés fájdalma van, vagy valamilyen szenvedés van. Egy lelki szinten ezek a negatív érzelmek, ezek ugyanúgy pozitívak, szóval nincs lelki szinten nincs olyan negatív, vagy csak pozitív, amik, hogyha fájdalom is van, az is egyfajta extázis gerjesztés, extázis idézelő. És ugye Krishna nagyon szereti az izgalmat, könnyű dolgok unalmasak, azokat Krishna nem szereti. Hova kell mennünk, hogyha valami unalmas? Hova kell mennünk a lelkünk, hogyha unalmasat szeretnél? Azt, hogy hívják? Hogy hívják azt, hogyha valaki unalmasat szeretne, hova kell mennie?
Megfogtál.
B betűvel kezdődik. És ragyogás.
Brahman!
Brahma Jyoti, így van. Így, hogyha valaki szeretne békét, nyugalmat, egy hangúságot, akkor el lehet menni a Brahma Jyotiba. Ezek mind nyitva állnak, mint lehetőség. Ott unalmas, jogiban nem történik semmi, nincsen kapcsolatok, semmi nem történik. Szóval ott el lehet lenni. Aztán ugye tudjuk, hogy csak egy ideig lehet eldezni, mert a lélek örökké aktív, és egy ponton megunja, és akkor vissza akar jönni. De végső soron akkor, hogyha valaki ezt a nyugalmat szeretné, akkor lehet venni Brahma Jyotizni, egy kicsit kipróbálni ezt a fajta hangulatot. De tudjuk, hogy nincs értelme, mert a lelket nem teszi elégedetté. Szóval a lelket, az a Krisnával való kapcsolat teszi, és a lelki boldogság teszi elégedetté, amiből a kapcsolatból fakad. És hogyha szeretnénk Krisna társává válni, vagy szeretnénk vele újra felvenni a kapcsolatot, akkor nekünk el kell fogadnunk azt a képzést, amit Krisna biztosít a számunkra, arról, hogy mi ez a hangulat, ami őt körbeveszi. És hogyha szeretnénk vele lenni, akkor mi lesz az a hangulat, amiben nekünk részt kell lenni. Szóval ez. És hát ugye látjuk azt ugyanígy Prabhupáda életéből, hogy ott is hát nem volt unalmas, ugye, és milyen nehézségek voltak, ugye. Prabhupádot felültették egy teherhajóra, szóval végigzöcsögte az óceán, szívinfarktusai voltak, minden történt. És hihetetlen nehézségeken ment keresztül Prabhupád. Megérkezett Amerikába, nem volt senki. Mert ugye lehetett volna az, hogy jó, Krisna akarja, tudjuk, hogy Krisna akarta, és akkor szólhatta ugye a Lilámbita, nem tudom, lehetne 10 oldal a Lilámbita, hogy igen, Prabhupádban kialakult a vágy, hogy elmenjen Amerikába prédikálni. Egyszer csak a postaládájába talált egy repülőjegyet, első osztály, ugye Turkish Airlines, fölült, felszolgálták neki a vegetáris prasádamot, megérkezett, leszállt a repülőtéren, egyből valahogy követők megnyilvánultak, ott volt, körbevették, már kész voltak a templomok, hogy csak odaült, elkezdett prédikálni, kész volt a nyomdagép, csak várták, hogy Prabhupád fordítson, és akkor megtörtént minden, és most itt ülünk. De ez nem így történt, Krisna szereti az izgalmakat, szereti a kalandokat, és Prabhupádot is számtalan kalandba helyezte Krisna. Ugye Prabhupád, amikor ment Amerikába, ő kifinomult, magas képzésben és oktatásban részesült társadalmi rétegnek szeretett volna prédikálni. Prabhupádnak ez volt így az elképzelésünk, hogy majd így az egyetemen végzett, társadalmilag intelligensnek titulált réteget fogja akkor tudni megszólítani az üzenetével, de látjuk, hogy végül hippiknek prédikált Prabhupád. Szóval az se lehetett egy könnyű dolog, de látjuk, hogy mit ért el. Szóval Krisna akkor végig Prabhupáddal volt, de nem úgy adta a kegyét, hogy megkönnyítette Prabhupád számára ezeket a dolgokat, hanem úgy adta a kegyét, hogy átsegítette Prabhupádot mindezeken a nehézségeken, és akkor végül hihetetlen dicsőséges ütette a baktáját. Krisna nagyon szereti, amikor a baktái dicsőséget aratnak, ugye a kurukshetrai háborúban, ott is hát igazából Krisna mondja Arjunának, hogy Arjuna, itt már minden eldőlt, már mindenkit megöltem, neked csak eszköz kell lenni a harcban. Egy szempontból Krisna mindent elrendezett, de még mégis akkor maga elé tolja a baktáját, ott van Arjuna, és akkor szeretné, hogy Arjuna arassa le a dicsőséget. Szóval, amikor vannak nehézségek, akkor ezt mindig látni kell, hogy Krisna ezt értünk teszi, és hogy attól függően, hogy ezeken a nehézségeken akkor hogyan megyünk át, Krisna olyan mértékben fog bennünk bízni, vagy olyan mértékben fog bennünket közel engedni magához. Ugye Prabhupáda utal a magyarázatban egy nagyon híres versre. Ki tudja ezt a 10.14.8-as verset? Tattén kampánszuszami samánó, bunjjána jövök makritán vipákan, ridvágu hurbi, vidadan namaste, jivétei mungukti padészadája vág. Ugye, drága uram, aki őszintén reménykedik benne, hogy egyszer indokolatlan kegyetben részesített, és eközben megadóan tűri a szenvedést, múltbéli bűnös tettének visszahatásai, szívével, szavaival és testével pedig tiszteletteljes hódolatát ajánlja neked, az kétségtelenül megérdemli, hogy felszabaduljon, mert a felszabadulás immár jogos örökségévé vált. Prabhupád sokszor utal erre a versre, főleg amikor az élet nehézségének az áthidalásáról vagy átviszeléséről van szó. Mint a magyarázatban nagyon szép gondolatokat olvashatunk. Ugye az egyik az, hogy a bakta mindig kitartóan várja, hogy a legfelsőbb úr egyszerre kegyében részesítse, és közben megadóan tűri a gyötrelmeket, melyeket korábbi bűnös tettei miatt kell elszenvednie. És ugye felmerül a kérdés, hogy Krisna miért sújtja szenvedéssel a baktát, amikor már valaki elkezdte gyakorolni a Krisna tudatot. Ugye mondják, hogy annak, aki nem él lelkiéletet, neki csak a karma működik, de annak, aki meg gyakorol Krisna tudatot, gyakorol lelkiéletet, az ő életében már nem csak karma van, hanem úgy hívjuk, hogy Krisna karma. Ez azt jelenti, hogy Krisna személyesen irányítja az ő sorsát. És, de ez nem azt jelenti, hogy nem fog szenvedni, hanem csak ez azt jelenti, hogy a múltbeli bűnös tetteinek a visszahatásaiból aztán annyit fog megkapni, amennyi ahhoz kell, hogy ő megtanulja a leckét. Miért? Mert az elméjében még ott lehet a nyoma a régi bűnös gondolatoknak. És akkor Prabhupád itt mondja, hogy az a kedvező mentalitás utolsó szikrát is kioltsa benne, az Úr büntetéseket ró ki rá, és ezek a büntetések néha a korábbi bűnök visszahatásának tűnnek. De ez nem az, ez már csak egy tanítás. És éppen ezért a büntetés, amely egy bizonyos bűnért jár, arra szolgál, hogy megváltoztassa a gondolkodásmódot, amely a bűnös tettet szülte. Az Úr ezért olyan helyzetet teremt számunkra, amely az élvező mentalitásnak ezt az utolsó csirát is elfojtja. Az a boldogtalanság tehát, amelytől a bakta szenved, a szó valódi értelmében nem karmikus visszahatás, hanem az Úr különleges kegye. Hiszen arra készteti a baktát, hogy teljesen elengedje az anyagi világot, és hazatérjen vissza Istenhez. És akkor itt van még egy nagyon szép rész. Az őszinte bakta alig várja, hogy visszatérhessen az Úr otthonába, ezért megadóan fogadja az Úr adta kegyes büntetéseket, és szívével, szavaival és testével továbbra is tiszteletét és hódolatát ajánlja neki. Az Úr ilyen jó szolgálja, aki minden megpróbáltatásra úgy gondol, mint jelentéktelen ára, amit azért kell fizetni, hogy elnyerje az Úr társaságát, minden kétséget kizárva Isten törvényes gyermekévé válik. Az Úr Krisnát nem közelítheti meg senki, ha nem ment keresztül egy szigorú tisztító folyamaton, ami látszólag talán szenvedés, valójában azonban gyógyszer, melyet az Úr saját kezűleg ad be. Szóval ez nagyon, nagyon fontos gondolat. Hogyha valaki elmegy egy elvonult úrára, és elvonási tünetei vannak, akkor azért ki a hibás? Az orvos vagy ő? Hogyha valaki elmegy mondjuk orvoshoz, és van valami betegség, és az orvos előír neki egy szigorú diétát, és amiatt a betegnek szenvednie kell, akkor ki a hibás? Az orvos? Vagy a beteg?
Az orvos.
Nem az orvos, a beteg. Egy szempontból igazad van, mert az orvos tudja, hogy ezzel a szenvedést fog okozni a betegnek. De a beteg azért lett beteg, mert ő rosszul cselekedett korábban, és az orvos csak abban segít neki, hogy hogyan tud megszabadulni a betegségtől. Szóval egy szempontból igazad van, mert az orvos mondja neki, hogy mit csinálja, és az orvos tudja, hogy ez szenvedést fog okozni. Szóval ő az oka, de ő csak a közvetett oka, vagy a közvetlen oka. A közvetett oka, az maga a beteg. És ugye tudnunk kell, hogy az pusztán, hogy itt vagyunk az anyagi világban, az azt jelenti, hogy az, ami velünk történik, az teljesen mi felelősségünk, szóval senkit nem hibáztathatunk ezért. Én kevertem magam ebbe a helyzetbe, és ami történik velem, az csak Krisnának a kegye. Nem szabad, hogy hibáztassuk Krisnát azért, amit velünk történnek, hanem mindig el kell fogadni, mint Krisna kegyét, és látni kell azt, hogy Krisna ilyen módon, akkor próbál nekünk segíteni abban, hogy fel tudjon gyorsulni a fejlődésünk. Ugye amikor szenvedünk valami miatt, akkor ez mindig egy picit kihozanít bennünket, akkor úgy mindig szembesülünk az anyagi világnak az átmeneti és szenvedésekkel teli természetével kapcsolatban. Szóval akkor azon is szembesülünk. És akkor, amikor érnek bennünket ezek az impulzusok újra és újra, akkor azok után egyre kevésbé esünk újra abba az illúzióba, hogy hát azért ez itt jó lesz. Vagy azért még csak ki kell, még nem találunk ki teljesen, de amikor meg kitalálunk, akkor már nagyon jó lesz. De nem lesz jó, mert az anyagi világban nincs az a fajta boldogság, amire a lélek vágyik, hanem itt mindig a létezésnek része a szenvedés. Ugye amennyi boldogság van, illesük a Prabhu szokta így mutogatni, hogy amennyi a boldogság, akkor annyi a szenvedés, az mindig nagyon igazságosan van itt az anyagi világban. És a lélek számára ugye az örök boldogság az, amire ő vágyik, és ezt itt nem fogja megtalálni. És amikor kapunk ilyen szenvedés morzsákat az élettől, akkor ezzel ő szembesülünk, és ez egy mindig kiózanító dolog. És akkor tudunk el, hogy ezeket mi okoztuk magunknak, hogy Krisna megengedi, hogy megtapasztaljuk, hogy mik azok a visszahatásokat, amiket okoztunk magunknak, és miért engedi meg Krisna. Azért, mert legtöbbször csak úgy tanulunk belőle, hogy megtapasztaljuk. Ugye, hogyha mondják, akkor sokszor az nem elég. Nyilván az az ideális, ugye az elsőrendű intelligencia, hogy csak hallás útján megértjük. Aztán a másodrendű az, amikor látás útján, mások példájából, akkor megvalósított tudásra teszünk szert. De sokszor a megvalósított tudás megszerzéséhez kell a személyes tapasztalat. És Krisna, amikor látja, hogy arra van szükségünk, akkor ő megengedi nekünk, hogy azokat a visszahatásokat, amit a múltbeli tetteinkkel kiérdemeltük, akkor azokat meg tudjuk tapasztalni. Ugye, hogyha vannak emberi kapcsolatok, és mondjuk van valakivel egy 100%-os jó kapcsolatunk, és tegyük fel, hogy a másik fél elrontja. Általában ugye anyagi világban nincs ilyen, hogy csak egy valaki felelős egy kapcsolat megromlása helyett, hanem általában mindenki fél felelős. De mondjuk tegyük fel, hogy csak a másik a felelős azért, hogy megromlott a kapcsolatunk. Akkor mit várunk el attól a személytől, aki megváltott bennünket, vagy aki elrontotta a kapcsolatunk? Hogyha ő szeretne újra közeledni felénk, akkor mit várunk el tőlem? Ugye első, hogy beismerje, hogy hibázott. Ugye ezt elvárjuk, hogy beismerje azt, hogy hibát követett el. A másik az, hogy bocsánatot kérjen, hogy igazából úgy lássam azt, hogy tényleg komolyan gondolja. És még elvárom tőle azt, hogy csináljon valamit, valamilyen fajta jóváltételt, amivel bizonyítja a számomra azt, hogy amit mondott, az komolyan is gondolta. Hogy ez a bocsánatkérés, az annak van valami tartalma belül, az nem csak egy szó, hogy tényleg sajnálja. Szóval nem elég, hogy valaki megbánt bennünket, és csak így oda jön hozzánk, hanem kell, hogy ez a személy tegyen is valamit. És ugye, amikor eljöttünk Krisnától, akkor elvettük az Urat, szóval akkor úgy egy szempontból megbántottuk őt. És hogyha vissza akarjuk kapni az ő társaságát, akkor legelőször is be kell ismerni a hibánkat, hogy elkövettünk valami olyat, amit nem kellett volna. Utána nagyon mélyen meg kell bánni, bocsánatot kell kérni, de akkor meg kell nézni, hogy Krisna milyen jóváltételi folyamatot ír elő a számunkra, hogy akkor mi az, amin keresztül képesek vagyunk neki bizonyítani azt, hogy mi valóban szeretnénk őt visszakapni. És ugye Krisna nagyon precíz ebben, vagy nagyon kifinomult, és mindenkinek ad egy személyre szabott jóváltételi folyamatot, amit így tudunk végezni annak érdekében, hogy újra elnyerjük az ő bizalmát, és újra meg tudjuk őt kapni. És nekünk, amikor jönnek nehézségek az életünkben, akkor erre mindig úgy kell tekintenünk, mint egyfajta jóváltételi folyamatra, mint egyfajta lehetőségre annak, hogy tudjuk bizonyítani Krisnának, hogy megértettük, hogy hibát követtünk el, nagyon sajnáljuk, hogy ott hagytuk őt, és hogy szeretnénk visszanyerni az ő bizalmát, szeretnénk újra az ő társaságában lenni, és ennek érdekében hajlandóak vagyunk végigcsinálni bármit, amit ő kér tőlünk. Szóval a mi döntésünk, hogy hogyan akarjuk látni az életünket, van egy olyan lehetőség is, hogy amikor nehézségek jönnek az életünkbe, akkor csak így szenvedünk miatta, kibukunk, hibáztatjuk Istent valamilyen mértékben, legalább egy annyit mondunk, hogy igen, hát tudom, hogy bűnös vagyok, de azért ennyire nem, így kéne szenvednem, Krisna, ezt most miért csinálod velem, és akkor van egy ilyen finom ellenállás. De aztán tudjuk úgy is látni, hogy ez igazából minden elrendezés, ugye Isten osztálytervében vagyunk, tanuljuk a leckét, és amikor nehézségek jönnek, akkor ugyanúgy, ahogy Gajendra, ugye ez nagyon-nagyon szép példa, akkor mondja itt talán, hogy király azonban bhakta volt, és így örömmel elfogadta Agasztya Muniát. Szóval nem csak elfogadta, hanem örömmel elfogadta. Miért? Mert bhakta volt. Szóval egy bhakta így tud látni, így tud gondolkozni. Ugye amikor jön egy nehézség, akkor érti. Ugye Indra Gyumna látszólag nem követett el semmit. Ott ült, meditált, jött az extázis, és minden jött. És akkor jön egy rizsi, azt így megátkozza, és nem is tehet róla, hát most meditáció, most hogy vette volna észre, hogy megérkeztek. Szóval nem tudta őt, nem tudta elvárhatott tőle, hogy megfelelően köszönjük, de mégis, akkor megkapta az átkot. De nem az volt, hogy akkor kibukik, hogy Krisna, itt meditálok, azt már mindent csináltam, már ott hagytam minden, És miért szívatsz? És miért felelsz? És jön ez az átok, hogy normális vagy. Tehát így nem, tehát nem így volt ez, hogy királyzott magaktól, és így örömmel elfogadta a magát, hogy nem volt benne semmilyen fajta ellenállás azzal kapcsolatban, amit Krisnától kapott, hanem tudta azt, hogy ez az elrendezésnek a része, és neki volt egy vágya, hogy visszamenjen Krisnához, és tudta azt, hogy látszólag ez most egy hátrány, de igazából előnyére fog válni, és tényleg előnyére vált, mert végső soron akkor személyesen találkozhatott az Isten születési személyiségében, és a következő életében, annak ellenére, hogy elefántásba került, visszament Istenhez. Szóval akkor tudjuk látni úgy, mint egy elrendezés a mi életünk szempontjából, és tudjuk úgy is látni, hogy Krisna ilyen kedves, hogy így bevez bennünket a kerteléseibe, ami sosem unalmas, hanem mindig izgalmas, mindig kalandos. De ez a kaland, ez azt jelenti, hogy amikor így benne vagyunk, akkor azt úgy meg kell élni. Ugye amikor a tehénpásztor fiú benne vannak a gászfiának a szájába, akkor ott félnek, halálfélelmük van, minden történik. Szóval amikor úgy benne van a bakta, vagy Krisnának a társa a keftelésben, akkor ott azt megéli érzelmileg is. Szóval fél, aggódik, szorong, tehát ott minden van, de ez csak a keftelésnek a része. És akkor amikor jön a nehézség, akkor csak tudjuk ezt így látni, és amikor van ez a nehézség, de akkor örömmel elfogadjuk, és nem, hogy gyengülne a Krisna iránti odaadásunk, vagy a szolgálatunk minősége, hanem még jobban belehúzunk, még erősebben csináljuk, még szebb felajánlást csinálunk, akkor Krisna nagyon elégedett. És akkor van az, hogy akkor közelebb enged magához. Lehet az idő. Valakinek van esetleg kiavítás, vagy észrevétel, sajnos kérdések van a maradt idő. Igen,
nem tudod, hogy mit időnek.
Ebben is számot szeretném megkérdezni. Az elején idézted a leszkelén, idézted egy versében, nem mondtad a számot, a vágóltuk azt, hogy tizedik lének.
10-14-8.
Nem az.
Nem az.
És fel, hanem a másik.
Igen. Sipagabány bácsa. Jasszjáha kruklinámi harisítad, de most nem. Tehát oldalon, ti gyöntj jasszja. Szóval zsenáduk, haduk hitám. Ez a 10-88-8.
Köszönöm szépen.
10-88-8. Baktám iránti első kegyem az, hogy elveszem minden kincsét.
Arrivo!
Tehát rád csinálj bármát. Így van!
Köszönöm,
Arrivo! Jaj! Búrtam
már neki! Jaj! Búrra baktam.